A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek így fennállva a 156. dicséretet, amely így kezdődik: Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Hallgassuk meg Isten igéjét testvérek a mai napra kijelölt ószövetségi ige szakaszból, a Mózes 3. könyve 16. fejezetéből az első 10 verset fogom olvasni. Isten igéjének olvasását figyelemmel, alázattal leülve hallgathatjuk. És szólt az Úr Mózesnek az Áron két fiának halála után, akik akkor haltak meg, amikor az Úrhoz járultak. És mondta az Úr Mózesnek: szólja te atyád fiának, Áronnak, hogy ne menjen be akármikor a szent helyre, a függönyön belül a fedél elé, amely a láda felett van, hogy meg ne halljon, mert felhőben jelenek meg a fedél felett. Ezzel menjen be Áron a szent helyre egy fiatal tulokkal bűnért való áldozatul, és egy kossal égő áldozatul. Gyolcsból készült szent köntöst öltsön magára, és gyolcs lábra való legyen a testén, gyolcs övvel övezze be magát, és gyolcs süveget tegyen fel, szent ruhák ezek, mossa meg azért a testét vízben, és úgy öltse fel ezeket. Izrael fiainak gyülekezetétől pedig vegyen át két kecskebakot bűnért való áldozatul, és egy kost egészen égő áldozatul. És áldozza meg Áron a bűnért való áldozati tulkot, amely az övé, és végezzen engesztelés magáért és házanépéért. Azután vegye elő a két kecskebakot, és állassa azokat az Úr elé, a gyülekezet sátorának nyílásához, és vessen sorsot Áron a két bakra, egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot Azázelért. És áldozza meg Áron azt a bakot, amely az Úrért való sors esett, és készítse el azt bűnért való áldozatul. Azt a bakot pedig, amelyre az Azázelért való sors esett, állassa elevenen az Úr elé, hogy engesztelés legyen általa, és hogy elküldje azt Azázelnek a pusztába. Boldog ember, aki hallja Isten beszédét, boldogabb, aki hallja, és meg is cselekszi azt. Így helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, testvérek, és imádkozzunk, csendesedjünk el szívünkben. Azt kértük az előbb az énekben, Urunk, hogy a könyörgőnek illesd meg szívét és száját. Hadd kérjük most ezt újból tőled, nagy alázattal, irántad való hódolattal, magasztalással és dicsőítéssel együtt. Mert ezt szeretnénk valóban, hogy minden könyörgőnek, mindenkinek, aki hallja, és aki hirdeti az igét, hogy megillesd szívét és száját. Szívét azért, mert olyan a mi szívünk, ahogyan a Szentírás leírja, kőszív, ellenálló szív, engedetlen szív, és a mi szánk mindaddig néma, és nem tudja hirdetni mindazokat a nagy dolgokat, amelyeket tettél vele, míg ezt a szívet ki nem cseréled, és nem adsz hús szívet nekünk, nem adsz új szívet, nyájas, vidám, szelíd jó szívet, mely csupán te érted ég, s véled jár szüntelen, véled jár szüntelen. Ezért kérünk, hogy illesd meg a mi szíveinket, Urunk. Köszönjük, hogy azkor mindig csoda történt, amikor te valakit megérintettél, amikor valaki a te közeledbe került, és megvalljuk neked, hogy azért szent ez a hely, mert itt vagy, mert a te igéd itt van közöttünk, azért, mert szeretnénk azt tisztán és elegyítetlenül olvasni, hirdetni, és segíts, hogy meg is éljük majd a hétköznapokban azt, amire bátorítasz, buzdítasz bennünket. Hadd köszönjük meg neked, hogy kegyelmes Úr vagy, egyedüli Isten, nincs hozzád fogható, és nincs rajtad kívül senki más. Köszönjük, hogy te teremtettél mindent, és a te akaratodból vannak mindenek. És áldunk, hogy ezen felül még az evangélium drága üzenete is elhangozhat, és szólsz hozzánk, mert legutoljára te fiad által szóltál hozzánk, és szólsz ma is, mert ő tegnap és ma és mindöröké ugyanaz. Köszönjük, Urunk, hogy ő róla szól az ige, köszönjük, hogy ő van benne az igében, és megköszönjük neked, hogy itt van közöttünk az Úr Jézus, mert megígérte, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Formálj bennünket, gyülekezetté, Urunk, ezt a közösséget, amely olyan sok helyről, sokféle körülményből jön eléd, örömmel vagy bánattal, hálát adva vagy közönösen. Kérünk téged, Urunk, hogy formálj bennünket szent néppé, terjeszd ki ránk a te igazságodat, szentelj meg bennünket a te drága igéddel. Kérünk, hogy csitíts el most szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád figyelhessünk, hogy előtted meg tudjunk alázkodni, és így kérni, szólj, Uram, mert hallják a te szolgáid. Köszönjük, hogy megtartottad életünket, hogy itt lehetünk. Kérünk azokért a gyülekezeti tagokért, akik szabadságon vannak, akik máshol hallgatják Isten igéjét, elégítsd meg őket is lelki étellel, lelki eledellel. És itt is engedd meg, hogy felfakadjanak a folyóvizek, a mennyei források, és itass meg bennünk egy gyönyörűséget folyóvizéből. Jézus Krisztusért, ami Urunkért kérünk. Amen. Isten bűnbocsátó szeretetét az ige szavával hirdetem, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Amen. Keressük meg főénekül testvérek az ige hallgatására is készülve a 223. dicséretet. A 223. dicséret így kezdődik, Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. Helyetek, testvérek, fennállva könyörögjünk. Az előbb azt kértük az énekben, Urunk, hogy csak egy szót szólj. Mert tudjuk, hogy ahhoz, hogy valami történjen bennünk is, elég egy szó. Te annyit beszéltél már a lelkünkre, amiért nagyon hálásak vagyunk, és bocsásd meg, amiért sok szavadat elengedtük, és nem voltunk úgy, mint a gyermek Sámuel, aki nem hagyott egy ígét sem a földre esni. Azért kérünk most téged, hogy ismét szólj, és azért kérünk téged, hogy szentelj meg bennünket ezzel az ígével. Szentelj meg bennünket a te szavaddal, a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Istennek ígéjét, testvérek, az előbb felolvasott szakasz mellé még olvasom a Mózes harmadik könyve 16. fejezetének a 20. versétől a 22. verséig a következőképpen. Miután pedig elvégezi a szent helyért, a gyülekezet sátoráért és az oltárért való engesztelést, hozza elő az élő bakot, és tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és vallja meg felette Izrael fiainak minden hamisságát és minden vétkét, mindenféle bűneit, és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arra való emberrel a pusztába, hogy vigye el magán a bak mindenő hamisságukat kietlen földre, és hogy bocsássa el a bakot a pusztában. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Isten segítségével már harmadik alkalommal foglalkozunk Mózes harmadik könyvéből azokkal az áldozatokkal, amelyeket Isten elrendelt. Ezek közül is kiemelkedik ez a mai szakasz Mózes harmadik könyvének a 16. fejezete, hiszen itt a nagy engesztelő áldozatról van szó, hogy hogyan, mikor és miért rendeli el ezt az élő Isten. Egy külföldi teológus használja azt a hasonlatot, amit én is itt Biblia órán már elmondtam többeknek. Ő azt mondta egyszer, hogy ahogy Isten megteremtette a holdat, hogy világítson éjjel, és megteremtette a napot, hogy ragyogja be a földet, ugyanúgy van egymáshoz viszonyítva a törvény és az evangélium. Azt mondja, hogy a törvény olyan, mint a hold, az evangélium majd olyan, mint a nap, és van ebben egy nagy igazság, testvérek, mégpedig az, amit a Mózes harmadik könyve is elénk ad, alkalomról alkalomra, fejezetről fejezetre, inkább így mondom, hogy versről versre, hogy a törvényben is felsejlik a világosság, a törvényben is felsejlik az evangélium, Isten irgalmas, megbocsátó szeretete és szíve, de amikor fel kell a nap Jézus Krisztussal, akkor valóban azt éljük át, hogy az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert, vagyis Istennek minden megváltott gyermekét. És a hold, ahogy sokszor látjuk nappal is, egy picit látszik, ezért kell nekünk, hogy az Ószövetség is továbbra is megmaradjon, ragyogjon nekünk, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez nem nekünk íródott, mi már az Új Szövetség népe vagyunk, de ha valaki mégis úgy van, hogy ez nehéz, akkor olvassa el mellé a zsidókhoz írt levelet, és ott majd fogja látni, hogy hogyan történt meg a nap felkelte. Olvassa el mellé a zsidókhoz írt levél, Jézus Krisztus, mint főpapi, felkent Krisztusnak a szolgálatát, az engesztelését, hogy mit jelentett az, és hogy mit kaptunk mi ő benne, és ki ő nekünk ezután. Nagyon érdekes, testvérek, hogy a 16. fejezet azzal kezdődik, hogy az Úr szólt Mózesnek Áron két fiának halála után. Nádáb és Abihu történetéről korábban olvasunk, és mégis a 16. fejezet ezzel kezdődik, hogy meghalt Nádáb és Abihu. Tudjuk, hogy idegen tüzet vittek az oltára, amit Isten nem rendelt el, és ezzel kezdődik a 16. fejezet, amely az engesztelésről szól. És én nekem az volt ebből az üzenet, testvérek, hogy pontosan azért említi ezt Isten, mert azt akarja, hogy az ember meg ne halljon. Ahogy később majd Jézus Krisztus mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Mert a bűnös embernek meg kell halni az Isten színe előtt. A bűnös ember csak ítéletet, halált érdemel. De ezután, a halál után, amit Nádáb és Abihu elvett, az Isten kegyelmes szeretete jön újból az emberhez. És szólt az Úr Mózesnek. Tehát Isten nem hallgatott el Nádáb és Abihu halála után, hanem szól Mózesnek, és azt mondja, szólj a te atyád fiának, Áronnak. És Isten elrendeli a nagy engesztelő áldozatot. Mert azt, ahogy mondtam már az elmúlt két alkalommal, hogy az Istent hogy kell kiengesztelni, azt ő szabja meg. Azt nem mi találjuk ki. Itt nem kell ötletelni, testvérek, ahogy a pogány vallások ötletelnek, meg az idegen tanok, hanem az Isten elrendeli, hogy ő hogyan fog megengesztelődni, hogy ő kiben fog megengesztelődni, hogy ki lesz a mi békességünk, ahogyan Ézsaiás is jövendől csodálatosan róla. A nagy engesztelő áldozat napja meg volt szabva, nem csak az, hogy hogyan történjen, hanem az is, hogy mikor. Tudnilik, nem lehetett akár mikor, hanem a 7. hónap 10. napján, és Isten azt is elrendelte, hogy ez nem eshetett szombatra. Hogyha szombatra esett volna, akkor a következő napon kellett megtartani, és ebben én azt láttam meg, testvérek, hogy azért rendelkezett Isten így, mert azt mondta, hogy lesz egy másik ünnep. Az Isten népének lesz egy másik ünnepnapja. Amikor nem arra emlékezik, hogy 6 napon át teremtette Isten az eget és a földet, hanem amikor arra emlékezik, hogy hogyan szabadított meg bennünket, ami élő Istenünk. Lesz egy olyan nap majd, lesz egy szombatok szombatja. Lesz egy nagy szombat, amely nem szombatra fog esni, és nem is szombatra esett, tudjuk, meghatározott napra, amelyben Jézus Krisztus elvégzi az engesztelés és a váltság nagy munkáját. És olyan lesz ez a nap, valahogy ez jutott eszembe, hogy az egyik ilyen a nagy péntek, az egyik ilyen nap, de van egy másik is, a húsvét, a vasárnap. Hogy mindez úgy keretként felöleli, körbeöleli a még a zsidó nép számára is akkor a szombatot. Ha ezt valóban hitáltal vették el, akkor ez azt jelentette volna, és azt jelenti nekünk, hogy látod, ember, ha ezt nem tudod ünnepelni, ha nem ezért jössz össze, ha ez neked nem ünnep, akkor hiába tartod meg a szombatot, hiába vannak vallásos szokásaid, ténykedéseid, akkor az önmagában nem ér semmit. Enélkül, az ünnep nélkül, ugye értjük, testvérek, hogy ott lüktet ebben az igében, lesz egy nagy ünnep, a nagy engesztelési ünnep. És hogyha nem ezt ünnepled, ha te erről nem tudsz, ha te nem tudod, hogy ez miért történt, ha te nem tudod, hogy mi a hatása, a következménye ennek a te életedben, ha ezt hitáltal nem tudod megragadni, akkor te hiába jössz össze. Úgy mond Isten tiszteletre. Akkor hiába jössz össze. Mert Isten ezt rendeli el. És az, hogy Isten elrendeli, hogy csak a főpap mehetett be ide, évente egyszer. Ennek is nagy üzenetei vannak, testvérek, hogy csak a főpap mehetett be, tehát csak egy személy mehetett be. A papok, tudjuk, hogy Zakariásnál még inkább kiszoktuk emelni majd később, az új szövetség hajnalán, hogy Zakariás a papi rend sorsolása szerint, szokása szerint ő végezte a papi szolgálatot. A papok valóban így voltak, de a szentek szentjébe csak a főpap mehetett be. Az is csak évente egyszer. Azért, mert az Isten ki akarja jelenteni, hogy a megváltás csak egy személyhez lesz majd kötve. Ugye? A megváltás csak egy személyhez lesz kötve. Így nem úgy van, hogy van egy helyettese. Hát ha Áron nem ér rá, ugye van egy vezérigazgató helyettes, bocsánat, hát majd az intézi az ügyeket. Ha szabadságon van, ha táppénzem van, ha nem elérhető, Isten nem rendelkezett így. Azért, mert azt mondta, hogy ez az Áron személye előre mutat majd egyetlen személyre, azért, hogy később majd Lukács leírhassa a Cselekedetek 4-ben azt a csodálatos igét, hogy nincs üdvösség senki másban. És nem is adatott az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatni. Hogy a megváltás az egyetlen személyhez lesz kötve. Miért? Azért, mert az emberi szívünk, természetünk mindig hajlamos arra, hogy másban is keressen megváltást és megváltót. Hogy másban is keressen. Most ezt a szálat nem viszem tovább, de ezt gondoljátok végig, testvérek, hogy mennyire hajlamos az ember arra, amíg meg nem érti ezt, hogy csak egyetlen valaki a megváltó, hogy másban keressen megváltást, másba vesse a bizalmát. És mit jelent az, testvérek, ami számunkra, hogy évente egyszer? Isten nem azt rendelt el, hogy ezt csináltok meg minden nap, hanem azt mondta, hogy évente egyszer. Ennek ilyen üzeneteit láttam, hogy azért kellett évente egyszer, mert mindig meg kellett ismételni, mert ez az áldozat tökéletlen. Majd a zsidókhoz írt levél már nem így ír a Krisztus áldozatáról, hanem úgy, hogy ír, hogy egyszeri volt, és tökéletes, tehát nem kell megismételni. Nem kell újból megáldozni a Krisztust. Ezt mondja nekünk az Isten igéje. A főpapnak azért kellett, mert ez nem volt tökéletes áldozat. De ennek előre kellett mutatni, ez a holt fénye. De előre kellett mutatni arra, amikor felkél a nap. Amikor majd eljön a tökéletes. Amikor majd eljön Krisztus. Évente egyszer. Miért nem sokszor? Miért nem állandóan? Hiszen a bűnre mindig kell emlékeztetni, nem? Talán azért, mert hogyha minden nap tették volna, akkor olyan szokássá válik, olyan közönösek. Calvin azt mondja, megnéztem, hogy olyan közönösek lettek volna iránta. De évente egyszer kellett, hogy ez valóban ünnep legyen. Hogy ez valóban fontos legyen, hogy ennek tartalma legyen. Ami számunkra, testvérek, hogy ne veszítse el jelentőségét, és ébren tartsa mindig azt a tudatot Isten, hogy igen, az ő a bűnt, azt le kell rendezni, és el kell rendezni. A Izrael fiainak a gyülekezetéből azt mondja, éppen ezért Áron, vegyen át 2 kecskebakot bűnért való áldozatul, és 1 kost egészen égő áldozatul. Nagyon érdekes, hogy miért kellett a gyülekezettől átvenni. Nem tudom, gondoltatok erre? Az Izrael fiainak gyülekezetétől. Tehát nem azt mondja, hogy menj ki a piacra, aztán ott vegyél 3 kost, ilyet, meg ilyet, meg ilyet, hanem azt mondja, hogy az Izrael fiainak a gyülekezetétől. Azért, testvérek, mert ez, amit Isten itt elrendel, ez nem Áron ügye egyedül, hanem az egész gyülekezet ügye. Ez tartozik az egész gyülekezetre. Nehogy azt mondja a gyülekezet, hogy hát Áron, bocsánat, hogy ma szokták mondani, hát azért fizetjük, azt csináljon mindent. Hadd lássa a gyülekezet, hogy ez az ő ügye. Hadd lássa a gyülekezet, hogy ő is vétkezett, hogy ő is benne van a dologban. Hadd lássa, hogy nekünk is szükségünk van engesztelésre. Vegyen át a gyülekezettől. És az elsőt Áron önmagáért ölje meg, áldozza meg bűnért való az áldozati túlkot, mely az övé, és végezzen engesztelés magáért és háza népéért. Magáért és háza népéért, testvérek. A főpapnak tudni kellett azt, hogy én is bűnös vagyok, meg a házam népe is. A főpapnak így kellett tisztában lenni, mint emlékeztek Jób, aki azt mondja, hogy hát, ha az én gyermekeim vétkeztek, és bemutatja az áldozatot, mert az én gyermekeim vétkeztek. Nem tudom, mi szoktunk-e így gondolni a családunkra. Nagyon sokszor szoktunk a gyermekeinkkel mondjuk dicsekedni, vagy az unokákkal, de mondjuk szoktunk-e így, mint Áron, hogy Hát védkezzek. Én és az én házam nép, azt nagyon szeretjük mondani, hogy az Úrnak szolgálunk. De azt már kevesebbszer, hogy én és az én házam népe bűnösök vagyunk. Azt mondja, hogy igen, a háza népéért. Azért, testvérek, mert itt megint van egy olyan tanítás, hogy hogy a háza népéért. Vagyis, hogy amikor Áron beviszi magáért és háza népéért az áldozatot, akkor ebben Isten kijelenti azt, hogy ilyen lesz Jézus Krisztus áldozata, aki meg a népért, az ő népéért, az ő háza népéért, az egyházért. Ugye? Az igazi házért, az egyházért, az ő háza népért engesztelő áldozatot fog végezni. Úgy, ahogy Áron. És tudjátok, mi van itt benne? Most megpróbálom így néhány mondatban elmondani, hogy értsük, mit jelent ez, mert én sokszor hallom, mint lelkipásztor, meg mi lelkészek sokszor halljuk azt, hogy nem értik az emberek, mit jelent az eredendő bűn. Tehát, hogy Ádám és Éva vétkezett, tőlem sokan megkérdezték már a 30 év alatt, mióta szolgálok, hogy tessék már mondani, hát mi közöm nekem ahhoz? Hát, hogy Ádám és Éva volt szakított, hát aki nem ismeri a Bibliát, azt mondja az almából, aki egy kicsit benfentesebb a gyümölcsből, na de hát tessék, mondja, hát ugye azért én miért vagyok be? Hát miért mondja az Dávid, hogy bűnben fogantattam, bűnben melengetett engem az én anyám? Hát amit ők tettek, azért ők felelősek. Tudnék, testvérek, itt megint megcsendül, megint a holdnak a fénye. A holdnak a pici világossága az új szövetségben majd felragyog jobban. Tudnék, azt nem értik meg sokan, hogy ugye itt egy szövetség volt. Azt nem értik, hogy ha a szövetség feje bukik, akkor vele buknak a szövetségesek is, a tagok is. És tulajdonképpen amit nem értenek, hogy itt egy beszámítás történik, tehát Isten azt mondja, hogy Ádámnak és Évának a bűnét, engedetlenségét beszámítja nekünk. Nekünk tulajdonítja. Nekünk is beszámítja. Tudnélik, én onnan látom most ezt a kérdést megvilágítva, hogy amikor eljön az igazi világosság, akkor meg meglátom, hogy Jézus Krisztusnak az engesztelő váltság halálát is Isten nekem beszámította. Hát ahhoz is nekem mi közöm volt? Akkor én hogyan, bocsánat a kifejezését, hogyan profitálok Jézus Krisztus váltság halálából? Akkor miért tudom énekelni azt, hogy van erő, van csodás erő, van Jézus drága szent vériben? Hát azért, mert az Isten beszámítja. Mert nem az történik, hogy én onnantól kezdve bűntelen leszek, meg igaz leszek, hanem a római levél szerint az történik, hogy Isten igazzá nyilvánít engem. Csak az történik, nem az, hogy bűntelen leszek, hanem úgy néz rám, mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el. Mert történik egy beszámítás. Hát ahhoz, hogy én boldog örömmel elfogadjam Jézus Krisztusnak a váltságát, mely érettem történt, akkor nekem tudnom kell azt, hogy a szövetség fejétől áteredő bűn van azok felé, akik benne vannak ebben a szövetségben. Az angyali világban nem így volt, mert ott nem volt ilyen szövetség, ott csak azok buktak el, akik vétkeztek. Sátán meg az ő angyalai, az ő társasága, azok lehultak, azok elbuktak, de nem az egész angyalvilág bukott el. De itt szövetségről van szó, és amikor Jézus Krisztus lesz az új szövetségnek a feje, értjük? És akkor beszámítja Isten az ő váltságát, az ő engesztelését. Ennyi, ez a különbség viszont itt, hogy a főpap önmagáért is vitt áldozatot, Jézus Krisztusnak önmagáért nem kell, mert benne nem volt bűn, mert ő valóságos, igaz, tiszta, bűn nélküli, sőt, benne nem volt bűnre való hajlam sem. Két bakot, ezután jön a két bak története. A két kecskebakot oda kellett állítani az Úr elé, a gyülekezet sátrának nyílásához. Megint nincs kihagyva a gyülekezet. A gyülekezet sátrának nyílásához, és sorsot vetettek két bakra. Tudnék, azért, mert az egyiknek meg kellett halni, a másikat pedig szabadon engedték. Az egyik meghal, ott kihúzták a sorsot, hogy melyik lesz az a kettő közül, mert ebben is az az üzenet van, hogy mind a kettő meghalhatna. Tehát mind a kettőnek meg kellene halni, de az egyik életben marad. És ezt testvérek, amikor eljön az igaz világosság, ez megint csak ott nagyon fog ragyogni nekünk, amikor Pilátus előtt ott áll Jézus és Barabás. Jézus és Barabás, és megkérdi Pilátus, melyiket akarjátok, hogy szabadon bocsásson. Nem érzünk valami párhuzamot? Nem érezzük azt, hogy ott áll a két bak, bocsánat a kifejezésért. Ott áll az Úr Jézus Krisztus, és ott áll egy ember, egy talpig, velejéig romlott ember, és az egyik szabadon bocsátatik. A másik pedig meghal. Hogy mondja a 340. énekünk, szép nagypénteki dicséretünk, meghal a jó, ki hűség volt, s alázat, az él, ki Isten bántására támadt. Hát nem ez történik? Ma is, amikor valaki hitáltal megragadja és elfogadja, hogy Uram, én vagyok az, aki életben maradtam. Nem ezt jelenti a mi számunkra, hogy Jézus Krisztus a megváltónk? Nem ezen áll vagy bukik a mi hitünk? Meg a mi üdvösségünk és örök életünk? Hát nem ezen áll? Hogy én szabadon engedtettem. A másik meg meghal. Aztán van ilyen jelentése is, hogy egymás mellett van halál és élet. Az egyik menjen, a másik meghal. Van ilyen jelentése is az igének. És még egyet hadd mondjak el a testvéreknek, illetve még két dolgot, mert sokan nem értik, hogy mi ez az Azázelnek a pusztába. Hogy elküldje, az egyiket ugye megölik az engesztelés az Úr előtt, a másik pedig, hogy elküldje az Azázelnek a pusztába. Na ezen sokan megmondom, hogy teológusok is. Sajnálom, hogy itt valakitől nem kérdeztem meg az Isten tisztelet előtt, hogy ő szerinte mit jelent, most már mindegy. Most már elmondom, hogy én mit látok, mert aztán teológusok itt hol ezt mondják, hol azt mondják, egyik azt megnéztem, egyik azt másik amaszt, van, aki egy helynek gondolja. Na de akkor Izrael népe, mikor tovább ment, akkor hogyan vonatkozott rá, ez a Calvin is ezt mondja például, hogy hogyan vonatkozott akkor rá, ez, hogy Azázelnek a pusztába, ha ez egy meghatározott hely, vagy hegység, vagy domnak a neve. Van, aki azt mondja, olyan teológus is van, aki azt mondja, hogy ez egy pusztai démon volt ez az Azázel, de hát kizárt dolognak tartom, hogy itt most Isten népe egy pusztai démonnak áldozott volna, meg Isten ezt elrendelte volna, hogy egy pusztai démonnak kellene ezt áldozni. Én hozzám legközelebb áll az a magyarázat, és ezt szeretném elmondani a testvéreknek, mert a 22. versben figyeljetek meg, mit olvasunk. Vigye el a bak magán mindenő hamisságukat kietlen földre, és bocsássa el a bakot a pusztában. Tehát küldje el a pusztába. Küldje el a pusztába, ezt jelenti az Azázel, mert ennek a jelentősége, hogy a bak távozásában, megmenekülésében, tudnék, hogy nem az halt meg, győződhettek meg arról, hogy a bűneik így vannak megbocsátva és letörölve. Hogy az egyiket elküldi a pusztába, ahonnan nem jön vissza. Értjük? Tehát, hogy azért küldte el a pusztába, hogy onnan biztos, hogy nem fog vissza, fix, hogy nem jön vissza. Azért, hogy a nép tudja, hogy így messzire veti el tőlünk a mi bűneinket. Hogy amely bűn megvan bocsátva, testvérek, azt Isten nem fogja előhozni. Hogy Pál apostol majd boldogan valhassa a Róma 8:1-ben, hogy nincs semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak, mert a bak elment a pusztába. Azt kizavarták, azt elküldték, ilyen messzire veti el. De ez az Isten népének is figyelmeztetés volt, hogy így kerül te is a bűnt, ilyen messze vesd el te is magadtól. Mert nem kapaszkodhatsz csak abba, hogy az Isten megbocsátott. Hanem vigyázz, mert Jézus nem csak azt mondta, ugye, hogy megbocsátattak néked a te bűneid, el van küldve Azázelnek a pusztába, hanem azt is mondta, hogy de többé ne vétkezzél. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Éppen ezért, testvérek, most legyen hálás a szívünk azért, hogy a mi megváltónk Jézus Krisztus meghalt és feltámadott. Legyen hálás a szívünk, hogy elhordozta az Isten ítéletét, és figyeljünk még egy dologra. Azt mondja, hogy tegye a fejére, a baknak a fejére Áron mindkét kezét, és vallja meg felette Izrael fiainak minden hamisságát. Erről csütörtökön beszéltem, most csak megemlítem azoknak a testvérek, akik nem tudtak itt lenni, mert ezt csütörtökön kifejtettem, hogy azt mondja, vallja meg Izrael fiainak minden hamisságát. Tudnék, Isten elé adja a népnek, hogy bármilyen külső megtartása a belső nélkül nem ér semmit. Vallja meg. Tehát itt nem arról van szó, hogy van egy külső cselekedet, ugye? Ha ezt megteszed, akkor, hát akkor lehetnénk, most nem akarok itt vallásokat mondani, hogy elmennénk Mekkába, aztán tettünk valamit, kész, bűnbocsátot, vagy megfürödtünk a Gangeszben, tettünk valamit, hát vittünk egy bakot, vagy megünnepeltük a nagypénteket, vallja meg. Tehát ugye értitek, hogy a külső, az a szívnek a belső indulata, rezdülése, bűnbánata, alázata nélkül, az csak külső marad. Tehát meg kellett vallani. Mit mond? Vallja meg, és hagyja el az ő vétkét. Mert ugye ez a fontos, az úrvacsorában is ott van a külső jegy. A keresztelésben majd nem sokára látjuk, ott van a külső jegy, de itt nem az a lényeg, hogy le van öntve egy kis vízzel, hanem az, hogy hitáltalé mit látok benne. Hogy hitáltalé látom, hogy mondja a 230. énekünk, Krisztusban beteljesedve látom üdvösségemet. Hát itt erről van szó. Hát ezért olvassuk Mózes 3. könyvét. Mert Krisztusban beteljesedve látom üdvösségemet. És még engedjétek meg, hogy hadd olvassak hozzá néhány sort, mert így teljes a naptámadatból, a világosságból, az igazi világosságból, még hozzáolvasom, amikor eljött ez a világosság, mi történt, a zsidókhoz írt levél 9. fejezetében olvassuk. Azt jelentvént ki ezzel a Szentlélek, hogy még nem nyílt meg a szentély útja, fennállván még az első sátor, ami példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, amelyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be, egyszer s mindenkorra a szentélyre. Értitek, mit zár le Isten? De amikor Isten valamit lezár, akkor mindig valamit ki is nyit. Hát előttünk, ne haragudjatok, így mondom, olyan nyitott kapu van. Előttünk az evangéliumnak olyan tárt ajtaja van. Hát balga ember az, aki ezen nem akar bemenni. És nem akar hódolni az élő Krisztus előtt. Ezért hódoljon meg előtte a te szíved, és te is lásd Krisztusban beteljesedve az üdvösségedet. Erre válaszoljunk egy énekkel, 335. dicséret első versével, ó ártatlanság báránya.
Thank you.
Édesatyánk, nem akarunk semmi mást hozzátenni itt ehhez a csodálatos énekhez, csak annyit újból és újból, hogy szeretnénk Jézus Krisztus dicsőíteni. Jézus Krisztus, Istennek báránya, légy áldott egek királya, és engedd, hogy élet fakadjon bennünk halálod és feltámadásod által. Ajándékozz meg bennünket élettel, téged követő, neked szolgáló, benned bízó, téged szerető élettel. Amen. Egy rövid, csendes percben Isten elé vihetjük könyörgéseinket. Jézus Krisztus így is tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, énekeljünk egy olyan éneket Isten tiszteletünk vége felé, hiszen nem zárásaként, mert még az áldó igét utána hallgatjuk meg, amely valóban Jézus Krisztust magasztalja, dicsőíti és áldja, és a 468. dicséretet, és most szeretnék kérni egy különleges dolgot. Ezt a régi gyülekezetünkben sokszor úgy énekeltük, hogy az utolsó verset fennállva. És mivel úgy is fel kell állni az áldásra, ezért most hadd javasolom a gyülekezetnek, hogy az utolsó verset fennállva énekeljük majd a 6. verset, mert ott az van, hogy mi boldogság lesz, ha majd az Úr színe előtt állok. Hogy ez egy kicsit adjunk ezzel egy kis hangsúlyt annak, hogy ezt már elkezdjük most is az Úr színe előtt való állást és járást. Énekeljük tehát, zengd Jézus nevét, zengd világ!